Ézsaiás könyve 1-től az 5. fejezetig. Ézsaiás könyve a leghosszabb prófétai könyv a Bibliában. Úgy tűnik, hogy az ószövetségi proféták közül Isten Ézsaiásnak adta a legtisztább meglátást Jézus Krisztus megváltó munkájával kapcsolatban. Ő sokat írt az eljövendő messiásról. Könyvét a történelmi idő tisztázásával kezdi, amely Uzziá király uralkodásával kezdődik, körülbelül Krisztus előtt 760-ban. Ézsaiás még másik 3 király uralkodása alatt is élt, Jótám, Áház és Ezékiás ideje alatt, és egyes következtetésekből úgy gondoljuk, hogy még Ezékiás fia Manassé idejében is élhetett. Manassé nagyon gonosz volt, és vannak olyan történetek, amelyek szerint Manassé parancsára Ézsaiást ketté fűrészelték. A zsidólevél 11. fejezetében az ószövetségi idők nagy hittel megáldott embereinek szenvedéseiről olvashatunk. A levél szerzője leírja, hogy őket börtönbe vetették, megkövezték és ketté fűrészelték. Ez utóbbit sokan Ézsaiásra értik, aki ezt Manassé alatt szenvedte el a hitéért. A 2 krónikák 26 és 32 között találjuk Ézsaiás proféciáinak történelmi hátterét, ezért érdemes ezt a részt elolvasni ahhoz, hogy ezeket a proféciákat a lehető legjobban megértsük. Ézsaiás első 5 fejezete Uzziá uralkodása alatt zajlik, majd a 6. fejezetben Ézsaiás lejegyzi a népszerű király halálát, és azt, hogy ennek milyen hatása volt az ő saját életére. Ézsaiásnak Ámoc fiának látomása, amelyet akkor látott Júdáról és Jeruzsálemről, amikor Uzziá, Jótám, Áház és Ezékiás voltak Júda királyai. Úgy tűnik, hogy Izrael már nem hallgatja meg a próféta szavait, ezért ő az eget és a földet szólítja meg. Megtörtént már veletek, hogy egy beszélgetés alatt mondtatok valamit, és senki sem figyelt rátok? Velem is megtörtént sokszor, hogy az emberek egymással beszélgettek, amikor én mondtam valamit nekik. Ézsaiás esetében is így volt, az emberek már nem hallgattak Isten szavára, így a földet és az eget szólítja meg. Halljátok meg, egek, figyelj ide, föld! Isten a továbbiakban elmondja azt, hogy mi a panasz a Júda ellen. Ha mindehhez hozzáolvassuk a történelmi hátteret, akkor megtudjuk, hogy Uzziá egy igen jó király volt, és úgy tűnik, hogy uralkodása alatt az emberek között egy felszínes ébredési hullám indult el. Templomba jártak, betartották a szombat törvényét, és az ünnepeket is megtartották. Annak ellenére, hogy vallási külsőségekben nem volt hiány, mégis az Úr ezt mondta. Fiaimat fölneveltem, fölmagasztaltam, de ők elpártoltak tőlem. Isten apaként mutatja be önmagát, aki a nemzet apja volt akkor, akárcsak most is apa, és ezúttal a mi apukánk is. Az ökör ismeri gazdáját, a szamáris urának jászlát, de Izrael nem ismer, népem nem ért meg engem. Más szóval még a buta állatban is van annyi ösztön, hogy ismerje gazdáját. Néhány évvel ezelőtt Jeruzsálemben egy bűntényt követtek el, és az elkövető a szamarát otthagyta a tett helyszínén. A vizsgálatot vezető nyomozó bizonyára ismerte az írásokat, mert elengedte a szamarat és követte azt. A szamár pedig a gazdája házához vezette a nyomozót. Jaj, vétkes nemzet, bűnnel terhelt nép! Gonosz utódok, romlott fiak! Elhagyták az Urat, megvetették Izrael szentjét. Elfordultak tőle. Minél több verést kaptok, annál jobban ellenkeztek. A nemzet már ekkor is szenvedett, az ellenségek sok kincsüket elhurcolták már, sok városukat elfoglalták, és elkövetkezett a hanyatlás ideje. Egészen beteg már a fej, egészen gyenge már a szív. Tetőtől talpig nincs rajta épp hely, csupa zúzódás, kék folt és gennyes seb. Nem nyomták ki, nem kötözték be, olajjal sem gyógyították. Az egész nemzet össze van verve és vérzik a sebeiből, mert Istennek hátat fordítottak, és ezért ő megengedte, hogy a sok nyomorúság rájuk zúduljon, de ők még mindig nem tanulták meg a leckét. Az egésznek az a lényege, hogy forduljanak már Isten felé. Többször említettem, hogy az ember megkönnyítheti vagy megnehezítheti a saját dolgát. Egyesek nagyon megnehezítik saját dolgukat. Néhány fejezettel később olvashatjuk, hogy jaj annak, aki perbe száll alkotójával. Amikor Istennel szállunk perbe, akkor mindig vesztesként kerülünk ki a harcból. Miután Isten az emberek bűneinek káros hatásairól szólt, most a föld pusztulásáról szól. Országotok pusztaság, városaitokat fölperzselték, földeteket szemetek láttára idegenek tarolták le, pusztaság, mint ahol idegenek dúltak. Olyan maradt Sion leánya, mint kunyhó a szőlőben, mint csőzház az uborka földön, vagy mint egy ostromlott város. Ha a seregek ura nem hagyott volna néhány menekültet, olyanok lennénk, mint Szodoma és Gomorához hasonlítanánk. Halljátok az Úr igéjét, Szodoma vezetői! Figyeljetek Istenünk tanítására, Gomora népe! Jeruzsálemet Szodomához és Gomorához hasonlítja Isten, amelyekre ítélettel sújtott le. Később János is ezt a hasonlatot használja. Jeruzsálemet lelki Szodomához hasonlítja. Mit kezdjek a sok véres áldozattal, mondja az Úr. Most pedig a népe életének vallásossága ellen fordul, és rámutat arra, hogy a vallásos külsőségeknek semmi értéke sincs. Istent nem érdekli a sok vallási megnyilvánulásunk, hanem számára a szívünk hozzáállása számít, és ez sokkal fontosabb minden tettünknél. Sokan megteszik a megfelelő lépéseket, de ők rossz motivációtól vezéreltek. Jézus a hegyi beszédben hangsúlyozta a szív hozzáállásának fontosságát. Elegen van az égő áldozati kosokból, a hízott marhák kövérjéből. A bikák, a bárányok és bakok vérében nem telik kedvem. Ki kívánja tőletek, hogy eljöjjetek, hogy megjelenjetek előttem, és tapossátok udvaromat? Az áldozatok rituáliát gyakorolták, megtartották a szombatot, az újholdat, az ünnepeket, de Isten azt mondta, hogy elege van az áldozatokból. Dávid ezt mondta. Hiszen a véres áldozatot nem kedveled, és ha égő áldozatot adnék is, nem vennéd szívesen. Isten előtt a töredelmes lélek a kedves áldozat. A töredelmes és megtört szívet nem veted meg, Istenem. Mindezt a Becsabéval elkövetett bűne után írta, abban a Zsoltárban, amelyben Isten bocsánatát kéri a bűne miatt. Az egyház történelem során az egyház gonosz módon azt sugallta, hogy az ember megvásárolhatja bűneinek bocsánatát. Minden rendben van, ha megfelelő összegű adományt dobtok be. A hátadra pecsételik majd, hogy jó fickó vagy, és ülj ide az első sorba. Az egyház átka, hogy elhitette az emberekkel, hogy ha sokat adakoznak, akkor Isten elfogadja őket, de Isten itt ezt kérdezi. Ki kívánja tőletek, hogy eljöjjetek, hogy megjelenjetek előttem, és tapossátok udvaromat? Ne hozzatok többé hazug áldozatot, még a füstjét is utálom. Újhold, szombat, ünnepi összejövetel? Nem tűröm együtt a bűnt és az ünneplést. Újholdjaitokat és ünnepeiteket gyűlölöm én, terhemre vannak, fáraszt elviselni. Ha felém nyújtjátok kezeteket, eltakarom szemem előletek, bármennyit is imádkoztok, én nem hallgatom meg, vértapad a kezetekhez. Isten meghallgatja az imákat, de vannak olyan imák, amelyeket nem hallgat meg. Dávid ezt mondta. Ha álnok szándék lett volna szívemben, nem hallgatott volna meg az Úr. Az Ézsaiás 59-ben pedig ezt olvashatjuk. Nem az Úr keze rövid ahhoz, hogy megsegítsen, nem az ő fülesüket ahhoz, hogy meghallgasson, hanem a ti bűneitek választottak el titeket Istenetektől. Mossátok tisztára magatokat, vigyétek el szemem elől gonosz tetteiteket, ne tegyetek többé rosszat. Tanuljatok jót tenni, törekedjetek igazságra, térítsétek jó útra az erőszakoskodót. Védjétek meg az árvák jogát és az özvegyek peres ügyét. Isten azt kérte, hogy az igazságra törekedjenek, ne nyomják el az árvákat és az özvegyeket. Miután Isten kifejezi megvetését a vallásos külsőségeik miatt és a társadalmuk bűnös volta miatt, felszólítja őket, hogy térjenek meg bűneikből. Érdekes, hogy Istennek nem kellett az áldozat, a felajánlás, hanem csak azt akarta, hogy jó útra térjenek. Jöjjetek, szálljunk vitába, mondja az Úr. Isten sosem szólít fel senkit a vakhitre. A vakhit nem található meg a Bibliában, és Isten sohasem kért ilyet senkitől. Ez a mai filozófiai áramlatok része, amely szerint egyetemes igazság, jóság és gonoszság nincs, mindez csak az emberek személyes megtapasztalása alapján létezik. Mivel mindnyájan különbözünk egymástól, ezért mindenki saját maga kell megtapasztalja azt, hogy mi a jó számára. Ha a valóságban kezdünk élni, akkor rájövünk, hogy a valóság reménytelen és kétségbejtő. Ennek a filozófiai okoskodásnak a végkövetkeztetése pedig az, hogy mivel mi, az emberek nem tudunk reménytelenségben és kétségbeesésben élni, ezért egy hitlépést kell tegyünk a semmibe, abban reménykedve, hogy találunk majd valamit, ami fenntarthat minket, amikor megérkezünk a végső megtapasztalásunkhoz. Talán sikerül. Németországban az egyik professzor több diákja is öngyilkosságot követett el, mert a professzor gyakran közbeszúrta azt a kijelentést, hogy nem tudhatjuk, hogy nem-e az öngyilkosság a megtapasztalások csúcsa. Lehet, hogy igen, lehet, hogy nem. Huxley azt gondolta, hogy a csúcs megtapasztalás az, ha valaki LSD-vel belőve csúcsérzésben hal meg. Így is halt meg, és valószínű, hogy számára ez volt az élete csúcsa. A reménytelenség és kétségbeesés eljuttatja az embereket a vakhitbe történő ugráshoz. Azért annyira népszerűek a keleti és az okkult vallások manapság, mert amint az emberek transzcendentális meditációba merülnek, egy olyan megtapasztalásban lesz részük, amelyet nem tudnak megmagyarázni, de jól érzik magukat abban. Nincs magyarázatuk rá, csak egyszerűen azt állítják, hogy érzik, hogy egyé válnak az univerzum hatalmas teremtő erejével. Azt tartják, hogy egy megmagyarázhatatlan, vallásos megtapasztalásba kell ugrani. De Isten nem ezt mondja, nem azt mondja, hogy ugorjunk a vakhitbe, hanem azt mondja, jöjjetek, szálljunk vitába, mondja az Úr. Isten meg fogja magyarázni, hogy honnan ered a béke a szívetekbe, hogy miért vagytok bosszúsak, hogy mi az oka a szívetek ürességének, és elmondja azt is, hogy mi okból higgyünk neki. Az Ézsaiás 41-ben Isten kihívta a hamis isteneket arra, hogy megmondják, hogy mi fog történni, hogy aztán, ha majd megtörténik, akkor tényleg tudjuk, hogy istenek mondták azt. Bizonyítsák be, hogy valóban istenek, és ne követeljék azt, hogy vakon kövessék őket. Jézus azt mondta a tanítványoknak, hogy azért mondtam el mindezeket, mielőtt megtörténtek, hogy amikor majd megtörténnek, akkor higgyetek. Ezzel adott alapot a hitünknek, nem kért vakhitet tőlünk. Jöjjetek, szálljunk vitába, mondja az Úr. Ezután Isten egy kihívást intéz ezen állati mélységbe csúszott emberekhez, akiknek a keze vértől szennyes. Ha vétkeitek skarlátpirosak is, hófehérekké válhattok, ha vörösek is, mint a bíbor, fehérekké lehettek, mint a gyapjú. Egyesek olyan mélyre süllyedtek a bűnbe, hogy a bűn átjárta minden porcikájukat, és már életelemükké vált, gondolkodás nélkül követik el a bűnöket. Ennek ellenére Isten felajánlja, hogy megtisztítja őket a bűneiktől. És milyen bámulatos kegyelmi ajánlat ez! Mindez a megtisztulás lehetetlen áldozatokon, adományokon keresztül, mert Istennek elege van ezekből. Csak Isten kegyelmének elfogadásán keresztül vezet az út a megtisztuláshoz. Ha készségesen hallgattok rám, ez a kulcs. Az ember szabad akaratából kell mellette döntsön, Isten nem fogja senkire ráerőltetni saját akaratát. Az embert szabad akarattal teremtette, és a szabad akaratnak semmi értelme sem lenne akkor, ha ő nem tartaná tiszteletben az ember választását. Ha készségesen hallgattok rám, élhettek az ország javaival, de ha vonakodva elpártoltok tőlem, fegyver pusztít el titeket. Az Úr szája szólt. Választhattok. Ha hallgattok rám és engedelmesek vagytok, akkor a legjobbat kaphatjátok, ha továbbra is lázadoztok, akkor viszont el fogtok pusztulni. Milyen paráznává lett a hűséges város? Isten a föld összes városai közül Jeruzsálemet választotta ki, hogy az emberek ott imádják őt, és mégis az ottani emberek idegen istenek imádatát terjesztették el benne. Nemrég tárták fel az ókor Jeruzsálem házait, amelyeket még Nebukadnezar idejében pusztítottak el, és ezekben a házakban nagyon érdekes dolgokat találtak. Egy csomó kis bálványt, istenek szobrait. Ezek a leletek alátámasztják azt, amit a próféták írtak. A város elfordult Istentől, úgy, ahogy Jeremiás is megírta. Mert kétszeres rosszat cselekedett népem. Engem a folyóvíz forrását elhagytak, hogy víztartókat váljanak, repedezett falu víztartókat, amelyek nem tartják a vizet. Az emberek lelki paráznákká váltak. Milyen paráznává lett a hűséges város? Jogossággal volt tele, igazság lakott benne, most pedig gyilkosok. Ezüstöt salakká lett, tiszta borod vízzel keveredett. Vezéreid megáltalkodottak, tolvajok barátai. Mindegyik szereti a megvesztegetést, ajándékot hajház. Az árvák igazát nem védik, az özvegy peres ügye nem kerül eléjük. Azért így szól az Úr, a seregek ura, Izrael erős istene. Majd elégtételt veszek ellenfeleimen, bosszút állok ellenségeimen. Ellenet fordítom kezemet, kiolvasztom salakodat, mint a lúg, eltávolítok belőled minden ónt. Megint olyan bírákat adok, mint régen, és olyan tanácsadókat, mint kezdetben. Akkor majd így neveznek. Igaz város, hűséges város. Isten a lehető legsötétebb hátteret festít le elénk Júdáról és Jeruzsálemről. És ebben a sötétségben Isten elhozza a remény sugarát. Sion ítélettel váltatik meg, megtérői igazság által. De összetörnek a hűtlenek a vétkesekkel együtt, és akik elhagyják az Urat, megsemmisülnek. Megszégyenültök a cserfák alatt, amelyekben gyönyörködtetek, pirulni fogtok a kertek miatt, amelyeket kedveltetek. Ezeket a fákat idegen istenek imádatának rituáléihoz használták. Hasonlók lesztek a cserfához, amelynek elhervad a lombja, és a kerthez, amelynek nincs vize, mert kenderkóccá lesz a hatalmas, és munkája szikrává. Mindketten együtt égnek el, és nem oltja el senki. Ezt az igét kapta látomásban Ézsaiás, Ámóc fia Júdáról és Jeruzsálemről. Az utolsó napokban szilárdan fog állni az úrházának hegye a hegyek tetején. Kimagaslik a halmok közül, és özönlik hozzá valamennyi nép. Ézsaiás a sötét történelemből előre ugrik a nép jövőjébe, amikor majd Jézus Krisztus eljön, és megalapítja a királyságot, és a zsidók látni fogják azt, akit keresztül szúrtak. Felismerik őt, és sírni fognak miatta, és a saját nemzeti vakságuk miatt, hiszen nem ismerték fel, hogy ő volt a messiásuk. Ő pedig Jeruzsálem hegye fölött meg fogja alapítani királyságát, és Sion hegyén lesz a trónja az ezer éves királyságban. Eljön a sok nép, és ezt mondják. Jöjjetek, menjünk fel az Úr hegyére, Jákob istenének házához. Tanítson minket utaira, hogy az ő ösvényén járjunk. Mert a Sionról jön a tanítás, és az Úr igéje Jeruzsálemből. A Biblia azt írja, hogy a föld királyai el fognak jönni Jeruzsálembe, hogy elhozzák ajándékaikat, és hogy együtt ünnepelhessenek ott. És kik a föld királyai? A Jelenések könyvében azt olvassuk, hogy Jézus Krisztus királyokká és papokká tett minket, és vele együtt fogunk uralkodni a földön. Az egyháznak ezt mondta. Aki győz, annak megadom, hogy velem együtt üljön az én trónusomon, mint ahogy én is győztem, és atyámmal együtt ülök az ő trónusán. A Jelenések 5. fejezetében pedig, amikor a bárány a trónuson ülve feltöri a tekercsen levő pecsétet, elhangzanak a szentek imái Isten trónusa előtt, és egy új éneket énekelnek. Méltó vagy arra, hogy átvedd a könyvet, és feltörd annak pecsétjeit, mert megölettél, és véreddel vásároltad meg őket Istennek minden törzsből és nyelvből, minden nemzetből és népből, és királysággá és papokká tetted őket a mi Istenünknek, és uralkodni fognak a földön. Mindezek a sorok a hívőkről, azaz rólunk szólnak. És milyen jó lesz elmenni Jeruzsálembe, ahol majd Jézus fog minket tanítani az Úr kegyelméről és jóságáról. Ítéletet tart a nemzetek fölött, megfenyíti a sok népet. Kardjaikból kapákat kovácsolnak, lándzsáikból metszőkéseket. Nép a népre kardot nem emel, hadakozást többé nem tanul. Jákob háza, jöjjetek, járjunk az Úr világosságában. Milyen jó lesz akkor az, amikor a hadseregek pénzeszközeit mezőgazdasági fejlesztésekre fogják fordítani, és a kardokból kapák, a lándzsákból pedig metszőkések készülnek. 1980-ban a világ népei 1000 milliárd dollárt költöttek hadi kiadásokra. De el fog jönni az a nap, amikor többet már nem kell féljünk a háborúk kirobbanása miatt. Azonban mindezek előtt még nehézségek jönnek. Eltaszítottad népedet, Jákob házát, mert tele vannak keleti szokásokkal, jelmagyarázókkal, mint a filiszteusok, és idegenekkel barátkoznak. Tele van az ország ezüsttel, arannyal, kincseinek se szeri, se száma. Tele van az ország lovakkal, harci kocsiainak se szeri, se száma. Tele van az ország báványokkal, kezeik csinálmánya előtt borulnak le, amit ujjaikkal csináltak. Ez a humanizmus tökéletes leírása. Az emberek a teremtést és nem a teremtőt imádják. A mai világban az emberek a kezük csinálmányaira, a materializmussal fektetik a hangsúlyt az Úr helyett. Ezért meg kell hajolnia az embernek, meg kell alázkodnia a halandónak, és te nem bocsátasz meg nekik. Menj a sziklák közé, rejtőzz a porba az Úr félelmes fensége és méltósága elől. Megalázza a kevély tekintetű embert, a halandók nagyságát porba hajtja. Csak az Úr magasztaltatik föl azon a napon. Mert jön a seregek urának napja minden kevély és magas ellen, mindenki ellen, aki nagyra tartja magát, de majd megalázott lesz. Ez a rész az egyház elragadtatása utáni időkről is szólhat, amely után egy rövid ideig nagy jólétben fog élni a világ. A bűnemberének uralkodása elején az emberek azt fogják énekelni, hogy visszatértek a boldog idők, mert ez az ember a békét és a jólétet fogja elhozni. Az egyház javait is fel fogják osztani, a mi épületeinket, az én házamat, az én autómat, és így a gazdaság fel fog lendülni. Sok üres ház lesz, amelyekbe az emberek beköltözhetnek majd, lesz második autójuk, és az anyagi jólét még nagyobb lesz. De ezek után 3,5 évvel Isten megalázza a büszkéket, és lecsap a földre. Mert jön a seregek urának napja minden kevés és magas ellen, mindenki ellen, aki nagyra tartja magát, de majd megalázott lesz. A Libanon minden cédrusa ellen, amelyek magasra emelkednek, Bászán minden tölgyfája ellen. Minden magas hegy ellen, és minden kiemelkedő halom ellen. Minden büszke torony ellen, és minden erős vár ellen. Minden társis hajó ellen, és minden gyönyörű gája ellen. Porba hajtja az ember büszkeségét, és megalázza a halandók nagyságát. Csak az Úr magasztaltatik föl azon a napon. A bálványok pedig semmivé lesznek egészen. Bebújnak majd a sziklabarlangokba és a föld repedéseibe az Úr félelmes fensége és méltósága elől, amikor föl kell, hogy megrémítse a földet. A Jelenések 6-ban ezt olvashatjuk. A föld királyai, a fejedelmek és a vezérek, a gazdagok és a hatalmasok, a szolgák és a szabadok mind elrejtőztek a barlangokban és a hegyek szikláiban, és így szóltak a hegyekhez és a sziklákhoz. Essetek ránk, és rejtsetek el minket a királyi trónuson ülő arca elől, és a bárány haragja elől, mert eljött az ő haragjuk nagy napja, és kiállhat meg. Isten azt mondta, hogy még egyszer megrendítem ezt a földet, hogy csak az maradjon meg, ami megrendíthetetlen. Az emberi kéz grandiózus munkái mind a porba fognak hullni. Azon a napon odadobja az ember a vakondoknak és a denevérnek ezüst és arany bálványait, amelyeket azért csinált, hogy leboruljon előttük. Bebújnak a sziklák szakadékaiba és a kőszálak hasadékaiba az Úr félelmes fensége és méltósága elől, amikor föl kell, hogy megrémítse a földet. Ne bízzatok az emberben, hiszen csak lehelet van az orrában, mire lehet hát becsülni? Egyedül Istenben bízzatok. Az Úr, a seregek ura eltávolít Jeruzsálemből és Júdából mindenféle támaszt. Minden támaszt, amit a kenyér, minden támaszt, amit a víz nyújt, a hőst és a katonát, a bírót és a prófétát, a varázslót és a véneket, a hadnagyot és a főrendűt, a tanácsost, az ügyes mestert és a varázsláshoz értőt. Ifjakat teszek vezéreikké, és sihederek uralkodnak rajtuk. Ezúttal a profécia a helyi rövidtávú eseményekre vonatkozik, ellentétben a második fejezettel. Sanyargatja a nép között ember az embertársát, egyik ember a másikat. Rátámad az ifjú a vénre, a hitvány a tekintélyesre. Ha valaki így unszolja rokonsága egyik tagját, neked még van ruhád, légy te a vezetőnk, légy úrrá ezen a felforduláson, akkor az így fog válaszolni. Nem akarok szebb kötöző lenni. Nincs a házamba se kenyér, se ruha, ne tegyetek engem a nép vezetőjévé. Bizony elbukik Jeruzsálem és elesik Júda, mert nyelvükkel és tetteikkel az Úr ellen fordulnak, és dicsőségével szemben engedetlenek. Személyválogatásuk ellenük szól, vétkeiket Szodoma módjára hirdetik, nem titkolják. Jaj nekik, mert maguknak okoznak bajt. Mindezen pusztulás közepette Isten megvigasztalja az igazat, megvigasztal titeket. Mondjátok az igazaknak, hogy jó dolguk lesz, mert tetteiknek gyümölcsét eszik. Jaj a gonosznak, rossz dolga lesz, mert keze munkája szerint bánnak vele. Ó népem, gyermekek sanyargatnak, asszonyok uralkodnak rajtad. Ó népem, vezetőit félrevezetnek, tévútra visznek téged. Előlép perelni az Úr, készen áll, hogy ítélkezzék népe fölött. Törvényt tart az Úr népe vénei és vezérei fölött. Letaroltátok a szőlőt, szegényektől rabolt holmi van a házatokban. Hogy meritek összezúzni népemet, összetörni a nyomorultakat? Az Úrnak a seregek urának szava ez. Ezt mondta az Úr. Mivel Sion leányai büszkélkednek, fejüket fennhordva, szemükkel kacsingatva járnak, kényeskedve lépegetnek, és lábpereceikkel csilingelnek, ezért kopasszá teszi az Úr Sion leányainak a fejét, és fölnyiratja halántékukat az Úr. Azon a napon eltávolítja ékszereiket az Úr, a lábpereceket, a napocskákat és a holdacskákat, a függőket, karpereceket és fájtlakat, a fejdíszeket, lábláncokat, díszes öveket, az illatszeres szelencéket és a talizmánokat, a gyűrűket és orpereceket, a díszruhákat, köpenyeket, sálakat és tarsolyokat, a tükröket, az alsóruhákat, a turbánokat és válkendőket. Akkor a balzsamillat helyén bűz lesz, az öv helyén kötél, a fordított haj helyén kopasság, a díszköpeny helyén daróc, a szépség helyén szégyenbélyeg. Embereid fegyvertől hullnak el, vitézeid a harcban. Szomorkodnak és gyászolnak a kapukban, és kifosztva ülnek a földön. Isten a Júdára és Jeruzsálemre eljövendő ítéletről szól, amely azért jön el, mert nem vették figyelembe Istent életük során. És milyen szörnyű pusztulás várt rájuk, amikor eljöttek a babilóniak. A jövőre való kitekintés következik. Hét asszony ragad meg majd egy férfit azon a napon, és ezt mondják. A magunk kenyerét esszük, a magunk ruhájába öltözünk, csak viselhessük nevedet. Vedd le rólunk a gyalázatot. Abban az időben gyalázat volt egy asszony számára, ha nem született gyermeke. Azon a napon ékes és dicső sarjat áld az Úr. Ez Dávid sarja, Jehova szolgája, Jézus Krisztus. Azon a napon ékes és dicső sarjat áld az Úr, a föld gyümölcse pedig pompás és díszes lesz azoknak, akik Izraelből megmaradnak. Akkor szentnek mondják majd azt, aki megmarad a Sionon, és életben marad Jeruzsálemben, aki csak föl van írva az élők közé a jeruzsálemiek közül. Ha lemossa az Úr Sion leányainak a szennyét, és leöblíti Jeruzsálem vérét ítélő lelkével, megtisztító lelkével, akkor teremt az Úr a Sionhegy egész területe, és a gyülekezet fölött nappal felhőt és ködött, éjjel pedig lángoló tűzfényét. Mindezek fölött az Úr dicsősége lesz az oltalom. Sátor lesz árnyékul nappal a hőség ellen, menedék és rejtekhely a zivatar és az eső ellen. A közelgő ítélet utáni hosszú időszakra tekint itt Ézsaiás, az Úr napjára, amikor a népek ideje jön el, és Izrael és Jeruzsálem áldott lesz, amikor az Úr uralkodik majd a földön. Az 5. fejezetben az Úr Júdát egy szőlőskerthez hasonlítja. Dalt énekelek kedvesemről, szerelmesem szőlőjéről. Szőlője volt kedvesemnek kövér hegyoldalon. Fölásta és megtisztította a kövektől, beültette nemes vesszővel. Közepére tornyot épített, sajtót is vágatott benne. A nyári időszak idejére az emberek kiköltöznek a városokból ezekbe a tornyokba, ahol lakásokat alakítottak ki, és innen figyelhetik a földjüket, hogy mások ne lophassák el annak gyümölcseit. Várta, hogy jó szőlőt teremjen, de vad szőlőt termett. Most azért Jeruzsálem lakói és Júda férfiai, tegyetek igazságot köztem és szőlőm között. Mit kellett volna még tennem szőlőmmel, amit meg nem tettem? Isten azt kérdezi, hogy mi más tehettem volna még a népemmel. Elhoztam őket az ígéret földjéig, bevittem őket oda, felépítették a városokat. Én mindent megtettem. Vártam, hogy jó szőlőt teremjen, miért termett vad szőlőt? Most én megmondom nektek, mit teszek szőlőmmel. Lerombolom a kerítését, hogy lelegeljék, kidöntöm a kőfalát, hogy összetiporják. Hagyom, hogy elvaduljon. Nem metszik, nem kapálják, fölveri a tövis és a gaz. Megparancsolom a felhőknek is, hogy ne adjanak rá esőt. A seregek urának szőlője, Izrael háza és gyönyörű ültetvénye, Júda férfiai. Törvényessége várt, és lett önkényesség. Igazságra várt, és lett kiáltó gazság. Isten gyümölcsöt szeretett volna a szőlős kertjéből. Jézus ezt mondta. Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én atyám a szőlős gazda. Azt a szőlővesszőt, amely nem terem gyümölcsöt én bennem, lemetszi. És amely gyümölcsöt terem, azt megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen. Eszkol környékén, Izraelben a világ legfinomabb szőlőit termesztik. A nagy szőlőtőkék és a szőlőfürtök is a földön fekve nőnek. Fejlődésük közben a gazdák lemossák a szőlőfürtöket, és kövekre állítják, hogy még finomabb szőlő legyen belőlük. Erre utal itt Jézus is, majd így folytatja. Ti már tiszták vagytok az ige által, amelyet szóltam nektek. Mi tehát az ige célja az életemben? Hogy még több gyümölcsöt teremjek Isten számára. Isten Izrael esetében is gyümölcsöt akart látni. Miért tett annyit értük? Hogy teremjenek gyümölcsöket. És miért tesz értünk olyan sok mindent? Hogy mi is gyümölcsöket teremjünk számára. Az lesz az én atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremtek. Érdekes, hogy ugyanebben a szövegkörnyezetben Jézus a szeretetről kezd beszélni. Ha parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok a szeretetemben, ahogyan én mindig megtartottam az én atyám parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. Összekapcsolja tehát a szeretetet és a gyümölcstermést. Pál a Galatákban írja, hogy a lélek gyümölcse a szeretet. Ezt várja Isten a mi életünktől, mert a szeretetből igaz ítélet következik. Ha igazán szeretsz valakit, akkor nem nyomod el őket. Az Ószövetség mindig arra tanít, hogy ne nyomjátok el a szegényeket, az árvákat, az Új Szövetségben pedig mindezt pozitív oldalról mutatja. Úgy szeressük egymást, mint önmagunkat. Mert akkor nem fogjuk egymást kihasználni, elnyomni, hanem egymást fel fogjuk emelni, segíteni fogjuk az elnyomottakat. Ezt a gyümölcsöt várja Isten a mi életünktől és az egyházától. Igaz szeretetet egymás iránt. Azt várja, hogy amikor valaki szükségben szenved, akkor mindnyájan segítsük azt, és egymás terhét hordozva teljesítsük Jézus Krisztus parancsolatait. Ennek az ellenkezője az önzőség, az egyik legnagyobb problémánk. Akkor adakozunk, ha ez nem okoz nekünk problémát. Isten el fog jönni a szőlőskertbe a gyümölcsökért, és ha csak vad szőlőt talál, akkor megtagadja azt a kertet. Jaj azoknak, akik házat házhoz ragasztanak, és mezőt mező mellé szereznek, míg hely sem marad másnak, és csak ti laktok ebben az országban. Ezt hallottam a seregek urától. Az a sok ház romba dől majd, a nagyok és szépek lakatlanná lesznek. 10 holt szőlő csak egy badbort terem, 10 véka vetőmag csak egy vékát terem. Jaj azoknak, akik korán reggel ital után járnak, estig elmulatnak, bor hevíti őket. aki már korán reggel inni kezd, az igen súlyos alkoholista. Citera és Lant dob, fuvola és bor mellett lakmároznak, de az úr tetteit nem veszik észre, kezének munkáját nem látják meg. Ezért megy fogságba népem, bár még nem tudja. Éhen halnak előkelői, a tömeg szomja neped el. Ezért tátja ki torkát a sír, fölnyitja száját mérhetetlenül. Oda kerül az előkelő és a tömeg, a zajongók és a vigadozók. Meg kell hajolnia az embernek, megalázkodnia a halandónak, meg kell alázkodniuk a kevés tekintetűeknek. De magasztos lesz a seregek ura, mikor ítéletet tart, és a Szent Isten szentnek bizonyul, mikor igazságot tesz. Bárányok legelnek ott a legelőkön, és a gazdagok romjain jövevények élősködnek. Jaj azoknak, akik a gonoszság kötelein húzzák maguk után a bűnt, és a vétket kötélen, mint a kocsit, akik ezt mondják. Siessen, cselekedjék hamar, hadd lássuk már! Teljesedjék be mielőbb Izrael szentjének terve, hadd ismerjük meg! Ezek kihívják Istent, és megkérdőjelezik ítéleteit. Jaj azoknak, akik azt mondják, hogy a jó rossz, és a rossz jó, és akik azt állítják, hogy a sötétség világosság, és a világosság sötétség. Azt állítják, hogy a keserű édes, és az édes keserű. Egy olyan korban élünk, ahol a jót rossznak, a rosszat pedig jónak hívják. Ha egyesek a jó mellett állnak ki, akkor a média bolondnak tünteti fel őket. Ha erkölcsös emberek összegyűlnek, és próbálnak valamit tenni a gyermekpornográfia ellen, akkor félnótásoknak és eszetlennek tüntetik fel őket. De ha a homoszexuálisok tüntetnek, és pénzt akarnak gyűjteni a törvénybe iktatásukért, akkor ezt a haladást lépcsőjeként tüntetik fel a lapokban és a tévében. Jaj azoknak, akik bölcsnek képzelik magukat, és magukat tartják okosnak. Jaj azoknak, akik hősök a borivásban, és vitézek az italok keverésében, akik megvesztegetésért igaznak mondják a bűnöst, de az igazak igazát elvitatják. Isten a törvényhozókról és a bírákról beszél. A legnagyobb egyfőre jutó alkoholfogyasztás az USA-ban, Washingtonban van. Ők hozzák ennek az országnak a törvényeit és döntéseit. Nem vádolom őket, mert nehéz lehet Isten nélkül tenni azt, amit ők tesznek. Ezért ahogyan a tarlót megemésztik a lángnyelvek, és a széna összeroskad a tűzben, úgy korhad el gyökerük. Viráguk elszáll, mint a por, mert megvetik a seregek urának tanítását, és utálják Izrael szentjének beszédét. De az Úr jelt ad egy távoli népnek, magához szólítja a föld végéről, és az sietve gyorsan ott terem. Nem lesz közte fáradt és botladozó, nem szunnyad egy sem és nem alszik. Nem oldódik meg derekán az öv, és nem szakad el saru szíja. Nyilai élesek, minden íja felvonva. Lovainak patája, mintha kova volna, kerekei, mint a forgószél. Ordítása, mint az oroszláné, ordít, mint az oroszlánkölyök, morog és zsákmányt ragad, elviszi menthetetlenül. Rámordul azon a napon, mint a morajló tenger. Ha rátekint valaki az országra, sötétséget és nyomort lát, a világosság sötétséggé lesz a viharfelhőktől. Babilon fogságba hurcolja Júdát és Jeruzsálemet. Ez Ézsaiás könyvének eleje, amelyben Isten kimondja az ítéleteket, ugyanakkor a sötét alagút végén megmutatja a világosságot is. Amikor Isten bevégezte az ítéletet, akkor el fog jönni az ő dicsőséges királysága. A mai tanulmányunknak két eredménye lehet. Áldás az igazaknak, jaj a gonoszoknak. De mekkora áldott remény vár ránk, amikor a mi megmentünk, Jézus Krisztus meg fog jelenni, és elváltoztatja a mi testünket az ő dicsőségéhez hasonlóan. El fog minket innen ragadni, majd a haragját kiönti a földre. És azután eljön az ő hatalmas dicsősége. Jöjjetek, szálljunk vitába, mondja az Úr. Mi kell ahhoz, hogy felébredjetek? Mi kell ahhoz, hogy megforduljatok, és Isten felé induljatok? Az ő szeretete megadja az esélyt. Hisz ha vétkeitek skarlátpirosak is, hófehérekké válhattok. Isten meg akar titeket tisztítani ma minden egyes bűnötöktől. De nem elég az, hogy csak ő akarja ezt, ti is kell akarjátok. kérjétek Isten megbocsátását, és meg fogja adni azt nektek.